Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A jelenlegi tervek szerint április 7-én a húsvéti szünet után indulna újra a tantermi oktatás az iskolákban, illetve térhetnének vissza a kisebb gyermekek az óvodákba. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár ugyanakkor úgy véli, ha a járványhelyzet indokolja, akkor lehet tolni az időpontokat és lépcsőzetesen nyitni az oktatási intézményeket. Maruzsa Zoltánnal beszélgettem.
Ja, valóban a jóslás kategóriája, de hatályos jogszabályi elrendelések szerint egyébként egyenlőre így készülünk, tehát hogy a tavaszi szünet és a húsvét után visszanyissunk. Ha a jelenlegi helyzet azt indokolja, és úgy alakulnak a számok, akkor készek vagyunk ezen tolni. Ha a számok javuló tendenciát mutatnak, és túl leszünk a nehezén, akkor pedig én oktatáspolitikai szemmel tudom azt mondani, hogy mi minél előbb szeretnénk nyitni, de itt az egészségügyi szempontok is maximálisan latba kell, hogy essenek, tehát az április hét ebből a szempontból egy flexibilis időpont. Azt gondolom, hogy akkor lehet nyitni, amikor ez biztonságosan megtehető, és így és ilyen módon készülünk is.
Jó esetben egyébként a középiskolai évfolyamok is visszállhatnak, vagy ott maradna a digitális munkarend, ott ugye azért a tanév jó része már így telt el.
Így van, ez nem egy örömteli esemény, de jól látható módon ugye november elején látszott az a világos tendencia, hogy az évfolyam számnak a növekedésével az átfertőzöttség, a megbetegedés szám is világosan növekedett. Nyilván ennek megvannak a maga életkori sajátosságai. Egy 17-18 éves fiatal az sokkal nagyobb mobilitással éli az életét, mint egy általános iskola másodikos tanuló. Ennek megfelelően a középiskolákban ugye akkoriban négyszer annyi megbetegedést azonosítottunk, ezért felülről lefelé történt az intézkedés a tantermen kívüli digitális munkarend elrendelésére. Ők valóban most már hosszú ideje digitális munkarendben tanulnak. Én nagyon bízom abban, hogy itt is minél előbb megtörténhet a visszaállás. Ehhez az kell, hogy jelenleg mindenki betartsa a szabályokat, és azokat a egészségvédő intézkedéseket, távolságtartást, maszkviselést és a kontaktusszámok csökkentése érdekében mindenki tegyen meg mindent, hogy ezzel meg tudjuk fogni a járványt, és olyan kedvező helyzet lehessen, amikor lehetőség szerint mindenki visszatérhet. Ha olyan döntés születne, hogy ütemezetten térünk vissza, tehát mondjuk először csak az óvodák, általános iskolák, és aztán a középiskolások, természetesen ez is elképzelhető. Müller Ceciliával szoktuk mi mondani, amikor az operatív törzs sajtótájékoztatóra készülünk, és nézzük át a beérkezett kérdéseket, hogy ha egy üveggömbünk is lenne, amiből bele pillanthatnánk az egy hónap múlva, vagy két hónap múlva esedékes akkori járványügyi helyzetre, akkor az nyilván rendkívül sokat segítene a jelenleg elmondható okos gondolatok megfogalmazásában, de azt gondolom, hogy a cél az az, hogy minél előbb véget érhessenek az oktatásban is ezek a jellegű korlátozások, és jelenléti oktatásban folytathassuk.
De még korábban az operatív törzs egyik tájékoztatóján beszélt arról, hogy sem a pedagógusok, sem a diákok nincsenek kitiltva az oktatási intézményekből, azért mert digitális munkarend van érvényben. Tehát továbbra is most is lehet mondjuk konzultációkat, kis csoportos foglalkozásokat szervezni, akár például az érettségi készülők számára, akár felzárkóztató jelleggel.
Ez így van, ez egy lényeges különbség egyébként a tavaly tavaszi állapotokhoz képest, ugye ott vissza emlékeznek a kedves hallgatók, akkor ugye kijárási korlátozás is volt napközben is, illetve kifejezetten úgy rendeltük el, hiszen nem volt tapasztalatunk a vírusnak az iskolákban való terjedése kapcsán, hogy mind a pedagógusok, mind pedig a tanulók számára az iskolai épületen kívül kell mindent megszervezni. Jelenleg ilyen szoros tiltás nincs kimondva, tehát hogyha valamilyen oknál fogva szükséges adott esetben egyes tanulóknak a behívása bármilyen ügyintézés vagy egyebek szempontjából, akkor ez nem lehetetlen. Pedagógusoknak is lehetséges egyébként az oktatás az iskolai épületekből is, tehát hogyha valakinek az otthoni infrastruktúrája nem megfelelő, és ezért az iskolai épületből jelentkezik be a digitális oktatás érdekében, akkor természetesen ez is lehetséges. Ugye tavaly ez sem volt ennyire megengedett, illetve valóban, ahogy elhangzott, az a miniszteri határozat, ami az átállást rögzítette, ez különösen az érettségizők vonatkozásában november 11-e óta rögzíti azt a lehetőséget, hogy számukra egyébként az érettségi fontossága, kimeneti jelentősége miatt szervezhetőek ilyen kis csoportos felkészítők, ezzel élnek is az intézmények, kifejezetten kértük őket az év elején, hogy ilyeneket szervezzenek. Nyilván az a helyi járványügyi helyzetnek is függvénye, hogy milyen létszámmal, milyen sűrűségben, ezért is nem korlátoztuk, és nem mondtuk meg ezt mereven központilag, hogy csak ennyi fővel, meg csak ilyen vagy olyan esetben, ebben az intézményvezetőknek megvan a maguk mozgástere, hogy egyáltalán helyben, helyi igények szerint mennyire és hány alkalomra van mondjuk szükség, de az világosan látható, hogy ez a lehetőség ez van, és élnek ezzel az intézmények.
Nyilván sok családban gondot okoz megoldani az alsóbb évfolyamokon tanuló gyerekek otthoni tanulását, vagy akár csak a felügyeletét. Nyilván ezért is próbálták, amíg lehetett megtartani az általános iskolákban a jelenléti oktatást, és hát ugye szakemberek egyöntetű véleménye az is, hogy alsó tagozaton elsős, másodikos gyerekeknél magát a digitális oktatást is nagyon nehéz kivitelezni. Most az iskolai gyermekfelügyelet megoldható-e a jelenlegi helyzetben?
Itt fontos azt rögzíteni, hogy szeptember 1-e óta, tehát az egész tanévben az a protokoll van érvényben, hogy természetesen, ahol megjelent a fertőzés, tehát igazolt beteget azonosítottunk, akár pedagógust, akár tanulót, ott természetesen adott osztályra, évfolyamra, épületre, vagy a teljes intézményre azonnal elrendeltük a tantermen kívüli digitális munkarendet, nagyjából olyan időtartamra, ami a fertőződésnek a megállításához szükséges lehetett, tehát jellemzően 1 hétre, 2 hétre, és folyamatosan voltak ilyen jellegű intézkedés. De valóban ezzel a célzott beavatkozással azt gondolom, hogy sikeresen el lehetett működni november 11-ig még a középiskolákban is, és ezt követően is az óvodákban, általános iskolákban ez jól működött. Januárban kifejezett kedvező számaink voltak, akkor ugye a második és a harmadik hullám között egy nagyon alacsony átfertőzöttségi időszakot élhettünk, aztán február közepén, amikor elindultak újra felfelé a számok, akkor látszott az, hogy egyre nőttek az iskolai intézkedéseknek a számai, és végül tekintettel arra, hogy ez a brit mutáns más terjedési potenciállal bír, ezért egészségvédelmi okokból változtatott a kormányzat ezen a taktikán, és nem csak célzottan a megjelenés helyén, hanem rendszer szinten is az általános iskolákban, óvodákban is bevezetésre került a tantermen kívüli digitális munkarend. E körül volt némi dilemma, hogy gyermekfelügyeletet szervezzünk vagy sem, és az első megközelítés ugye az egészségvédelmi szempont volt, hogy még ez sem legyen, de jól látható módon az nagyon hamar látszott és kiderült, hogy ez a védekezésben is okozhat zavarokat, ezért végül kellő szigorral, de biztosított jelenleg a gyermekfelügyeletnek a megszervezése. Ezzel egyébként, hogy adatokkal is kényeztessem a hallgatókat, az elmúlt napokban nagyjából az óvodában mintegy 15 ezer tanuló élt, az általános iskolákban pedig olyan 4000 és 5000 fő között mozognak ezek a számok. Ez nagyjából azt mondhatjuk, hogy olyan 5% az óvodákban, és 1% alatt marad, messze 1% alatt az általános iskolákban, akik a felügyeletet kérik. Ez azt jelenti, hogy szerencsére ez jelentős járványügyi kockázatot nem hordoz, hiszen akkor lennénk, bocsánat, hogy így mondom, bajban, hogyha mondjuk az óvodákban a óvodások 1/3 vagy a fele bent lenne. Ettől tartottunk egy kicsit, amikor a gyerekfelügyeletnek a lehetősége felmerült, de így, hogy jogszabály rögzíti, hogy tényleg indokolt esetben védekezésben való részvétel, vagy olyan munkahelyi körülmények között vehető igénybe, így azt gondolom, hogy ez minimális jelenleg ez a kockázat, és természetesen az továbbra is fennáll, hogyha a gyermekfelügyeleten lévő gyerekek körében üti fel a fejét a fertőzés, akkor természetesen ez is szünetelhet.
Ez a gyakorlatban hogy néz ki? Ez valóban gyermekfelügyeletet jelent pusztán, vagy azért itt oktatás, vagy tanórák, vagy digitális munkarend szerinti tanítás is van?
tanórák olyan módon szervezhetőek a számukra, hogy az a gyerek, aki általános iskolában a gyermekfelügyeleten vesz részt, az adott iskolába vagy beviszi a saját eszközét, vagy pedig az iskolai számítógépteremből kapcsolódik be, amikor éppen órája van az online oktatásba. Tehát mintha otthon lenne, tehát a helyet, az étkezést és természetesen a felnőtt odafigyelését biztosítja alapvetően az iskola. Természetesen a bent lévő felügyeletet ellátó pedagógus azt tud segíteni, tudja támogatni a tanulásban, de effektív külön órát nem érdemes tartani ennek a létszámnak, hiszen ez a 4-5 ezer fő is több száz helyszín között oszlik el. Tehát itt néhány tanulóról beszélünk, lehet, hogy valaki a 2A-ból, a 3C-ből, az 5B-ből vannak együttesen öten az iskolaépületbe, de az tökéletesen működik, hogy ők egyébként az informatika teremben öten a különböző osztályaikban a digitális oktatásba be tudnak csatlakozni.
A jelenlegi forgatókönyvek szerint lesznek írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák is tavasszal, illetve nyár elején. A továbbiakban is Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárt hallják.
Azt gondolom, hogy jelenleg a diákok pontosan tudják, hogy a feladatuk az elsődlegesen az, hogy készüljenek, hiszen az egészen biztos, hogy május első napjaiban az írásbeli vizsgákra sor kerül, és úgy készülünk, hogy a szóbeli vizsgákat is megtartsuk, tehát a kormányzati kommunikáció az ebben rendkívül következetesen ugyanazt mondja január eleje óta. Én minden fórumon azt mondtam, hogy célszerűnek és hasznosnak látnánk a szóbelik megtartását is. Hogy miért állítom ezt? Azért állítom ezt, mert azóta vannak tapasztalataink, tehát tavaly tavasszal nyilván egy teljesen bizonytalan helyzet volt, hogy megtartható vagy nem tartható meg. Jól igazolta a történelem, hogy az írásbeli megszervezése azokkal az egészségvédelmi intézkedésekkel, amelyeket foganatosítottunk, tehát hogy legfeljebb 10 legyenek egy teremben, stb. Ezekkel mindenféle gócok kialakulása nélkül az írásbeli megvalósítható volt. Ősszel pedig 30 ezeren szóbeliztek le november folyamán, pedig éppen a második hullámot éltük akkor, és szintén egy háromfős bizottság, meg jellemzően egy-egy vizsgázó együttesen egy teremben ezt biztonsággal tudta abszolválni. Természetesen nem vagyunk süketek, és hozzánk is eljutnak olyan jelzések, hogy de hát legyen könnyítés. Erre én visszaszoktam kérdezni, aki nekem e-mailt ír, hogy biztos-e abban, hogy könnyítés az, hogyha nincsen szóbeli. A nyelvi vizsgáknál például jól látható módon az, hogy szóban is van mód javítani, tehát nem csak az írásban elkövetett nyelvi hibák azok, amelyek mondjuk lefele húzzák az eredményt, hanem a jó kommunikációs készség felfele tudja javítani. Ez például azt gondolom, hogy egy egyértelmű segítség. Tavaly is, amikor ugye kötelező jelleggel a szóbelik elmaradtak, akkor az írásbelit követően azért igen sok olyan megkeresést kaptunk, hogy de hát engedjük szóbelizni az érintettet, hiszen ő éppenséggel nem sikerült úgy az írásbelije, ahogy szerette volna, és ezért szeretne javítani. Korlátozzuk-e ezt a jogot és lehetőséget? Hallottunk ilyen javaslatot is, hogy legyen ez egy ilyen megengedő szabály, hogy akkor döntse el, hogy akar-e szóbelizni vagy nem. Ez azért felvett esélyegyenlőségi kérdéseket, adott esetben a tavalyi, meg a tavaly előtti vizsgázókkal szemben is, akiknek ilyen választási lehetőségük nem volt. Mérlegeljük ezeket a lehetőségeket is, tehát forgatókönyvekben azt gondolom, hogy fel vagyunk készülve.
Sőt, hát ugye voltak olyan felvetések is, hogy legyenek megajánlott jegyek, ez már tavaly is elhangzott a tavalyi érettségi időszakában, de ez idén is előkerült, de hát például itt az Inforádióban nyilatkozott néhány nappal ezelőtt Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, aki egyébként maga is gimnázium igazgató, és azt mondja, hogy a saját személyes tapasztalatai is azt mutatják, hogy a gyerekek érettségizni akarnak, tehát szóbelizni, írásbelizni is akarnak, és a tanárok is erre készülnek, vagy ezt szeretnék.
Ez abszolút így van. Országos diák tanácssal, amikor erről tavaly tárgyaltunk, hogy hogyan és mint legyen, ott is egyértelműen ez a döntés volt nagyon markáns, hogy legyen, tehát az érettségi megtartása az mindenkinek azt gondolom, hogy fontos ügy, és erre nézve is vannak tapasztalatok. Aki a megajánlott jegyekben gondolkodik, annak tényleg azt javaslom, hogy olvasson utána, hogy az Egyesült Királyságban mi történt. Ott tavaly egy több hónapig tartó káoszt okozott az, hogy nem tartották meg a vizsgákat, megajánlott jegyeket kapott mindenki. Ez természetesen tökéletesen felborította a felvételinek a szokásos menetét, ott azután az oktatási kormányzat kitalálta, hogy jó, legyen megajánlott jegy, de akkor súlyozva az adott iskolának a mondjuk így, hogy a továbbtanulási teljesítmény egyéb mutatói alapján, és akkor ebből lett utána óriási botrány. Én azt gondolom, hogy ettől óvjuk meg magunkat, tavaly is működött, és idén is működni fog az, hogy az érettségit biztonságosan meg fogjuk tudni szervezni, és nem kell felborítsuk a felsőoktatási felvételinek a szokásos bevált menetét, ami azt gondolom, hogy Magyarországon egyébként nagy igazságossággal egyben az ösztöndíjas helyeknek az elosztását is szolgálja, még pedig teljesítmény alapon. Ezt én nem gondolom, hogy fel kellene adnunk azért, hogy valami más utat járhassunk, ez az út, ez járható.
Tulajdonképpen ugye arról beszélünk, hogy az érettségi nem pusztán egy vizsga és egy végbizonyítvány, de egyúttal belépő a felsőoktatásba is. Ez az átmenet pontszámításokkal, egyebekkel idén is zökkenőmentes lehet, mert ugye a felvételi jelentkezések már lezárultak.
Így van, felvételi és az érettségi jelentkezések ugye mindig egy időpontban zárulnak, éppen azért, hiszen aki amikor mondjuk az emelt szintű érettségiről kell, hogy döntsön, hogy milyen tárgyból szeretné emelt szinten a vizsgáját letenni, akkor ezzel párhuzamosan ugye nézi azt is, hogy melyik egyetemnek, melyik szakjára milyen bemeneti követelmény és milyen pontszámítás érvényesül. Tehát aki mondjuk az orvosira szeretne menni, az pontosan tudja, hogy emelt biológia és emelt kémia vizsgára kell jelentkeznie. Igen, én azt gondolom, hogy az érettségit ezért is fontos olyan kimeneti lehetőséggel megszervezni, ami egy világos pontszámítást tesz lehetővé a felsőoktatási felvételinél, és ezért nem jó az, hogyha egy és öt közötti skálából kell százalékokat generálnunk, nem véletlenül az érettséginél egy százalékos eredmény az, ami a végén kijön a vizsga eredményeként, és ez kellő szórás biztosít ahhoz, hogy a felsőoktatási felvételinél egy jó pontszámításra kerülhessen sor. Olyan megkeresést is kaptam én is, hogy jó, de akkor legyenek alacsonyabbak a ponthatárok. Amire el szoktam mindig mondani, előző években is, hogy a ponthatár az mindig az utolsó felvett hallgatónak a pontszáma. Ez azt jelenti, hogyha bármely okból kifolyólag alacsonyabbak az elért eredmények és alacsonyabbak a pontszámok, mivel adott, hogy hány embert vesznek föl az adott egyetem adott szakjára, tehát milyen kapacitással rendelkezik az az intézmény, akkor értelemszerűen a ponthatár is egyszerűen automatikusan lejjebb tud csúszni, tehát hátrány valójában nagyon nehezen ér bárkit is.
Még egy kérdés erejéig maradva az érettséginél, a tervek szerint 2023-tól majd felmenő rendszerben változnak az érettségi vizsga követelményei, elsősorban az új nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez kapcsolódóan. Mi az, ami már mindenről tudható?
Ugye valóban új nemzeti alaptanterv, ugye tavaly év elején született meg, tavasz folyamán megjelentek a kerettantervek, és lényegében a tankönyvek átdolgozásával párhuzamosan már akkor elindult az új érettségi vizsgakövetelményeknek a kidolgozása, hiszen értelemszerűen az, amit tanítunk az iskolában, és amit számon kérünk az érettségében, ennek korrelálnia kell, tehát teljes átnézés az, ami a kezdetét vette. Ennek elkészült egy tervezete, ezt első körben a Nemzeti Pedagógus Karnak és a Pedagógusok Szakszervezetének küldtük meg, ez volt a két olyan stratégiai kiemelt partnerünk, akik az elsődleges véleményezést elvégezték. Ez alapján jelenleg zajlik ennek az újabb átdolgozása, ezt követően egy online véleményezési lehetőséget fogunk, tehát teljesen nyilvános véleményezési lehetőség lesz, bárki számára rendelkezésre szeretnénk ezt bocsátani. Azzal együtt is, és ez szerintem fontos, hogy természetesen a vizsgának korrelálnia kell a nemzeti alaptantervvel, kerettantervvel, tehát ilyen értelemben az ötletbőrze az, hogy mi legyen a vizsgán, és mi ne legyen a vizsgán, az valamennyire kötött pályán van. Emellett mind az érettségi tárgyaknak, pontszámításnak szintén adott a struktúrája. Tehát ami zajlani tud, az nem egy struktúravita, hanem egy tartalomvita, hogy mi emelődjék be és mi ne emelődjék be. Ami még egy fontos változás, illetve egy kimeneti kérdés, ez az emelt szintű vizsgáknak a kérdésköre. Ugye a kerettantervek azok középszintre szabályoznak, emelt szintű kerettantervek nincsenek. Ez azért egy fontos tény, mert én is olvastam már olyat így a sajtóban az előzetesen, ha lehet így mondani, akkor napvilágot látott tervezet kapcsán, hogy az emelt szinten olyan dolgok is szerepelnek benne, amik nincsenek benne a kerettantervben. És igen, bólogatok most látványosan a vonal túlsó végén, ez azért van így, mert nincs emelt szintű kerettanterv, tudatosan nincs ilyen. Itt a szabályozó az az emelt szintű érettségi kimeneti követelmény, tehát a vizsga szabályzat rögzíti azt, hogy emelt szinten egyébként az érettséginél mi az, ami megjelenik, de értelemszerűen éppen ezért a 11-12. Évfolyamon jelentős szabadon választható óraszámot biztosítottunk a Nemzeti Alaptantervben a középfokú intézményeknek, hogy erre kellően reflektálva tudják a felkészítést megvalósítani.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!